itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Nagykolonfalvára kalauzoljuk hallgatóinkat. A település községközpont Székelykeresztúrtól 10 kilométerre keletre, a Nagykökülő középső szakaszán, annak jobb partján, a nagygalanfalvi völgymedencében terül el. 2004-ig Bögözhöz tartozott, azóta vált önálló községé. A település belterülete szögekre oszlik: templomszög, patakszög, alszög, felszög és malomszög. 1334-ben Galam néven említik először. A falu délkeleti végétől nem messze a Vágáspatak feletti Vártető nevű hegycsúcson nagy kiterjedésű vármaradványai látszanak. A vár valószínűleg dák eredetű, használata a római korban megszűnt, de a középkorban a lakosság menedékhelyként még használta. A szomszédos Lessőhegy csúcsán a várnak egy őrtornya állott. A településen már 1566-ban létezett iskola. Az 1870-es években épült kőiskolát mára átalakították, benne tornaterem, könyvtár és helytörténeti gyűjtemény kapott helyet. Vele szemben áll az 1980-as években épült, korszerűen felszerelt iskola. Református temploma 13. századi eredetű, a falu közepén a templomdombon épült átmeneti stílusban, a 13.-14. században. A 15. században gótikus stílusban építették át. Erődített kerítőfal övezi. 1970-ben állagmegóvó munkálatokat végeztek a templomon, ennek során feltárt művészeti értékei, a szentély ülőfülkéje, a sekrestye ajtókerete, a korabeli bolthálózat rajza és a középkori freskók, az első Árpádházi Szent Erzsébetet ábrázója, a második kép témája Mária mennyei megkoronázása zenélő angyalok társaságában, a harmadik kép Szent Dorottyát ábrázolja a kis Jézussal. 1989-ben a hajó déli falán külső freskót tártak fel, melyen feltehetőleg a keresztről való levétel látható, s egy felirat javítva 1479 Szent Bertalan. 2007-ben újították fel, amikor is a freskóit igen nagy mértékben helyreállították. A Szent Miklósról elnevezett görögkatolikus temploma 1737-ben épült, alacsony kőfal övezi. Neves emberekkel is büszkélkedhet a település, itt született Feleki Miklós színész, drámaíró, Sebesi Jobb költő, néprajzos, Borbély Gábor, római katolikus esperes, pápai prelátus, Benedekfi Katalin színművész, operaénekes, valamint Kányádi Sándor költő.
16. éve, hogy lettünk önálló község, addig Bögöz községhez tartoztunk.
Faluban van egy kézműves üzletünk, Székely kézművesek boltja.
Itt faluszinten annyira nem tudjuk érdekesíteni a terméket, messze kéne elvinni.
Az egyik legnagyobb problémánk a pénzeknek a behajtása.
Én vendégfogadó vagyok, szeretem, ha jöjj valaki, de házolni nem szok.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Salamon Kálmán és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Thank you.
Gyerkó Lente vagyok, Galambfalkesi polgármester.
Régóta szolgálja a községet?
Most már 16. év.
Akkor valamit jól csinálnak, hogyha vissza-vissza választják.
Hát nem tudom, végzem a dolgomat, szívvel és lélekkel.
Ez alatt a 16 év alatt mit sikerült elindítani, mi van folyamatban, mi van megvalósítva?
Hála jó Istennek. Sikerült ezelőtt bő 15 éve, tehát 16. éve, hogy lettünk önálló község, addig Bögösz községhez tartoztunk. Természetesen egy új csapatot kellett összeszedni, aki majd vezeti a községnek és rendezi az adminisztrálását. Kellett új hivatalt, és lassan-lassan elkezdtünk építkezni, és hála Istennek mostanig összesen 10 uniós projektet sikerült lehívnunk. Több mint 6 millió euró összegben. Ezen kívül kormánypénzekből sikerült megvalósítanunk a községünknek a szennyvízrendszerét, valamint a vízhálózatnak a teljes mértékű kibővítését az egész község területére. Sikerült egy új polgármesteri hivatalt építeni. Sikerült az iskoláinkat és a kultúrházainkat folyamatosan rendbe tenni, bővíteni, modernizálni, ami azt hiszem a legnagyobb dolog ez az elmúlt években, hogyha most az elkezdett erdei útunkat, ha be tudjuk fejezni, összesen 42 kilométer útnak az elkészítése, teljes mértékű felújítás. Ebből van 24 kilométer aszfalt és 18 kilométer mezei út. Ezen kívül a sportbázisunkat sikerült felújítani kormánypénzből, a másik felét a Líderből, az is úgy szintén uniós pénzből van. Most folyamatban vannak a Nagygalambfalvi iskolának a teljes mértékű felújítása, amit jövő évre beszeretnünk fejezni, és a két kultúrházunknak a teljes mértékű felújítása, ami úgy szintén uniós pénzből van, az is több mint 500 ezer euróba fog kerülni. Elképzeléseink az elkövetkezőben is vannak, aztán majd látjuk, hogy mit hoz a jövő, és mit sikerül majd ezután megvalósítani.
Én látom, hogy az úthálózat Nagygalambfalván le van aszfaltozva. Még vannak olyan kis utcák, ami aszfaltozásra szorul?
Az első falu Hargita megyébe, azt hiszem, kimerem jelenteni, hogy Kisgalambfalva, ahol minden egyes kapunak a kapu eleje le van aszfaltozva, a második pedig Nagygalambfal. Tehát minden egyes kapu eleje, minden háztartás előtt az aszfalt ott van. Hála legyen a jó Istennek, hogy ez sikerült, két részbe sikerült ezt megoldanunk, két uniós pályázatba. Összesen ez 2,5 millió euró volt.
Kik élnek a községben, és mivel foglalkoznak?
Hála a jó Istennek, hogy földrajzilag olyan helyen fekszik a falunk, hogy el lehet járni le, fel, nyugatra, keletre ingázni lehet. Nagyon sok ember, nagyon sok fiatal ember az építkezésbe dolgozik, ingáznak keresztúra, udvarhelyre, és itt szerte a környéken, ahol igény van rá. A falunknak jó része nyugdíjas, ők meg itthon élnek, itthon tengetik mindennapjaikat, az asszonyaink pedig egy része udvarhelyre, más része keresztúra ingáznak. Mondhatom, minimális az, aki mezőgazdasággal foglalkozik, már mint nagy tételbe gondolom, így kiegészítő foglalkozásként vannak többen, akik megtartják a disznót, vagy tartanak egy pár juhot, pár állatot, hogy ott a háztartásban, a család keretén belül azt elfogyaszhassák, de tudom, hogy itt környékünkön több olyan település van, ahol az ömé a mezőgazdasággal foglalkoznak, hát itt Galambfalván éppen ez nem mondható. Területeink azért nagyjából ki vannak használva, mondjuk most nem szántó területként használjuk, hanem inkább legelőként, de használjuk.
De ez a kis szántó terület is az meg van dolgozva, legalábbis amit én látok a határból.
Igen, meg van dolgozva, az most már be vagyunk szorulva a vadállatok miatt, tudom, ez mindenütt most láger a vadállatok, hát ugyanúgy Nagygalambfalván is ez probléma, be vagyunk szorulva közvetlen a falu mellé, a termelés szempontjából is, de ott összesen a két falu, Kis- és Nagygalambfalva körülbelül 50-60 hektáron gazdálkodik, ami szántó terület. A többi pedig fönnmaradt kint kaszálónak, legelőnek, de inkább legelőnek.
A gazdálkodók kártérítést kapnak?
Volt rá példa, hogy akinek állatba esett kára, az kapott. Hála Istennek a tavaly nem volt ilyen problémánk, azelőtt való években volt. Azok kaptak kártérítést, igaz, pár hónap késéssel, eltolódásra, de kaptak támogatást mindenképp. A terményeknek a tönkretételére arra nem adtak le az emberek kérvényt. Ugye a medve attól még, amért ott veteményezünk, vagy vetések vannak ott a falu mellett, oda még bejár, és attól még tönkre teszi, de ilyen 10-20 áras területek vannak, és jelentették szóbelileg, de nem volt ez irányú igény.
A területek vissza vannak szolgáltatva, tehát mindenki a tulajdonjogába visszakerült, vagy még ez is egy fehér folt, hogy nincsen mindenkinek megoldva a tulajdonviszony?
15 évvel ezelőtt a faluban azt hiszem, hogy 3 vagy 4 tikló volt összesen kiadva. Az nagyon-nagyon kevés volt, de most már a területeknek 91%-ára megvan a jogtulajdonlap, most pedig folyamatban van ez az ingyenes telekkönyvezés, a telkeknek a telekkönyvezése, ami most már 4. szakaszánál tartunk. Most Kisgalanfalvának fogunk pont hamarosan neki, és ott is kezdünk egy jó pár területet telekkönyveztetni. Most írtuk alá a szerződést a 4. is, úgyhogy folyamatban vannak ezek a területeknek a telekkönyvezése is. Tudom, hogy nem mondhatom azt, hogy záros határidőn belül, de remélem, hogy előbb-utóbb annak is majd a végére fogunk kerülni.
Említett a polgármester úr, hogy vannak itt munkalehetőségek, ha nem éppen Nagygalonfalván, de itt a környéken. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok itthon maradnak, vagy jellemző Nagygalonfalvára is, hogy sokan kipróbálják a külföldi lehetőségeket?
Vannak, akik megpróbálják a külföldet is, de örömmel figyelem azt, hogy nem nagyon maradnak mostanság kinn a fiataljaink, elmennek és keresnek egy kis pénzt, majd hazajönnek és befektetik, ha építkezésbe, ha pedig ott a saját környezetüknek a szebbétételére. Van egy pékségünk, ahol több mint 70 ember dolgozik. Nagyon sok galanfalvi dolgozik, de nem csak galanfalvi, hanem a környékről is többen ingáznak. Úgyhogy az is egy nagyon nagy dolog a falunknak, hisz ha jól tudom, Hargita megyébe a 2. legnagyobb pékség, amelyik a legtöbb kenyeret kihordja az üzletekbe, hogy az emberek asztalára kerülhessen. Ott is dolgoznak fiatalabbak is, voltak, akik onnan is elmentek, de olyannal is találkoztam, aki már visszajött. És remélem, hogy ez így fog majd maradni, és nagyon-nagyon szeretném, hogy minél többen visszajöjjenek.
Ha így tudnak fejleszteni, gondolom, hogy van jövő itt Nagygalonfalván, nem kell városra költözni, hanem itt is meg lehet élni, és itt is lehet tervezni.
Az mindenképp. Azt szoktam mondani, hogy mi az embereknek fizetést, valamint nyugdíjat nem tudunk biztosítani, ellenben ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és azt mondhassák, hogy jó Nagygalonfalvinak, vagy Kisgalonfalvinak lenni, vagy Galanfalvinak lenni, azért tudunk tenni. És eddig is úgy végeztük a munkánkat, és igyekeztünk, hogy ezt formáljuk, és úgy kialakítsuk, hogy tényleg ezt mindenki elmondhassa magáról, a maga nevében. Bízom benne, hogy ha minden körülmény, minden lehetőség adott, akkor még akár beköltözőkben is gondolkodunk. Végül is nem nagy a távolság, most Székelyudvarhely 15 kilométerre, Keresztúr 8 kilométerre. Bízunk benne, hogy még az elkövetkezőkben akár még beköltözők is fognak ide kerülni Nagygalonfalvára. Sőt, hogyha visszajönnének minél többen a fiataljaink, azt meg végképp nagyon szeretnék.
Több nagyszülötte is van Nagygalonfalvának, de talán a legismertebb Kányádi Sándor költő. Mennyire büszkék az itteniek, hogy közülünk ilyen nagyok, híresek kikerültek, akikre büszkék nyilván az idegenek is?
Azt hiszem, hogy mi valójában föl sem mértük, hogy Sándor bácsi éltében már mit hozott Nagygalonfalvának. A tiszteletes úr szokta mondani, hogy Kányádi Sándor bácsi volt Galanfalvának a kulturális nagykövete. Sándor bácsinak egy gondolatát azt egyre inkább szoktam hangoztatni, ő mondta volt nekünk. Én az elmúlt 15 évben különben nagyon sokat találkoztam, nagyon sokat beszélgettünk Sándor bácsival. Nagyon sok kellemes élményben volt részünk, akár a tiszteletes úrra, vagy akár a tanítók, tanárok közösségével, és természetesen úgy a Hargitai házában, mint Magyarországon is, vagy akár még Kolozsváron is felkerestük volt annak idején. Tehát nagyon-nagyon sok együttlétünk volt, és Sándor bácsi akkor mondta, hogy milyen költő az ember, azt majd megmondják, aztán majd a halála után, hogy valójában ő költő volt-e, vagy az volt-e, aminek ő gondolta magán. És ez az elmúlt 1 év alatt bebizonyosodott, hogy nem kell várni 100 évet, mert ő még azzal is megtoldott, hogy majd 100 év múlva fogják megmondani, hanem az elmúlt 1 évben Sándor bácsinak a sírhelye az Zarándok helyé változott. Rengetegen fölkeresték az elmúlt évben, két olyan napról tudok, amikor 100-100 látogató volt, de tavaly nyáron folyamatosan jöttek, és nem csak innen Székelyföldről, vagy innen Erdélyből, hanem az egész Kárpát-medencéből.
A kisgalanfalviak is nyilván büszkék Kányadi Sándorra, de van valamiféle rivalizálás, hogy én nagygalanfalvi vagyok, te kisgalanfalvi vagy, vagy itt nagyon jól össze tudnak dolgozni a két település lakói?
Én úgy láttam, és úgy éreztem, hogy a két falu közt mindig volt egy olyan láthatatlan fal. Talán számomra megmagyarázhatatlan, hogy ez miért volt így. És én mindig, de mindig azon dolgoztam, mint a polgármester, hogy ezt a falat valahogy bontsuk le, az ne legyen. 15 évvel ezelőtt, amikor még azt sem tudtam, hogy tényleg mi ez a polgármesterség, hogy mivel jár ez a polgármesterség, mert én addig még nem voltam csak községi tanácsos sem, hanem úgy kiszúrtak, talán fölülről. Akkor azt mondtam, hogy nem szeretném, hogy a Galanfalva a községnek a mostoha gyermekeként kezelnők kis Galanfalvát. És erre nagyon odafigyeltem, és azt hiszem ezt minden, amit sikerült ott megcsinálni, ez bizonyítja. Nem tudom, hogy mondhatok egyáltalán ilyet a nyilvánosság előtt, de a kisgalanfalvi emberek talán ezt még jobban értékelik. Úgyhogy most nem hiszem, hogy lenne ilyen rivalizálás a két falu között. Végül is ez az emberektől függ, senki mástól. Függ attól, hogy ki a vezetőjük, legyen polgármester, vagy legyen lelkészük, de ez nagy mértékben függ a lelkészektől is, mert nem mindegy, hogy egy lelkésszel a polgármester tud dolgozni, vagy pedig nem tud dolgozni. Ha tudsz dolgozni, akár hegyeket is meg tudsz mozgatni, ha pedig nem tudsz dolgozni, akkor bármit tesz, mert semmi nem ér semmit.
Nagygalanfalva egyik nagyszülötte Kányádi Sándor költő, mikrofonunk előtt a testvére Róza néni. Ön, mint testvér, milyennek látta a Sanyi bácsit?
Nagyon-nagyon szerettük egymást. 40 karácson szombatján halt meg édesanyánk. Én 3 éves voltam, Sándor 11. Akkor édesapánk újra nősült, elvitték a háborúba. A szüleink gazdálkodók voltak, mi Sándorral nagyon sokat nyomorkodtunk Magyarumonba. Szántottunk, mindent csinálni kellett, ő közben még tanult is.
Amikor elkezdett verseket írni, ezt a család hogy fogadta?
Én ezt már nem tudom, hogy hogy láttuk, de gondoltuk, esze van, csinálja. Édesapám Németországban volt a kórházban, onnan tábori lapon küldött, és azt írta, nem tudom, hogy mi történt itt felétek, tanulj, ha bízol magadban, mert Jóisten hazasegít, segíteni foglak, nekem ez a levél megvan még most is.
Amikor ismert és elismert költő lett Kányádi Sándor, akkor a családnak az élete úgy felbojdult egy kicsit, mert gondolom, hogy mindenki kereste, mindenki szeretett volna vele közelebbi lenni.
Úgy, ahogy volt. Falusinék.
Akkor ebből a nagy hírnévből sokat nem érzett a család.
Éreztük mi, de más nem tudom, érezte.
Szokott mesélni, amikor voltak ilyen közönségtalálkozók, vagy hogy milyen visszajelzés volt, ez családdal megosztotta?
Velem osztott meg mindent, ami olyan volt. Így szerintem nagyon sokan szeretik, hát elvégre majdnem az egész falu rokonság, vagy az édesanyám ágáról, vagy a Kányádi ágról.
Most van egy szobra is az iskola kertben.
Nagyon örvendek, ezt Magyarországról kapta, az önkormányzattól hozták. Kesergöm eleget, mert nehéz éven volt. Meghalt ő, egy éve múlt, meghalt a nevelt fiam. Ilyen az életem.
Azt hallottuk, hogy most a sírja a Sanyi bácsinak valóságos zarándokhely. Mindenki jön, keresi fel.
A héten is három nap voltak már magyarországiak. Hát járnak.
Sanyi bácsinak az összes verse megvan Róza néninek?
Hát remélem, hogy igen.
Időnként szokta olvasni?
Minden este, nem igen tévézzük, minden este.
Itt Nagygalan falván van a Kányádi Sándor szavaló verseny, és a gyerekek olyan szépen, olyan lelkesen tudják, és olyan lelkűből tudják mondani ezeket a verseket. Ilyenkor meghatódik Róza néni, mikor hallja, mert lehet, hogy ha ön olvasná, akkor egészen másképp mondaná el.
Nagyon ügyesek, szépen mondják, nagyon örvendek. Az Isten segíje továbbra is, hogy tudják ezt folytatni.
Mivel telnek a mindennapok?
Az enyém? Ajajaj, öreg vagyok, de van munkám. Kert van. Én nem lakom ott, ahol születtünk, más utcában, akkor ha minden nap nem is, de minden második nap. Tőmenyek közben, most a múlt héten is a sírnál voltam, akkor jött egy pár nép, magyarországiak voltak. Kérdő útját nem veszti, megkaptak. Beszélgettünk. Jó sokat. Nem ismerték, csak hírből.
A szomszédokkal összejár még?
Nekem került, amit csinálni mindig, úgyhogy én vendég fogadó vagyok, szeretem, ha jöjj valaki, de házalni nem szoktam. Otthon, bárhogy összekapom a dolgom, és akkor fel a hegyre menjek fel. Ott is kert van, van mit csinál.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bakos Károly vagyok, a Nagygalomfalvi Pékség ügyvezetője.
Mióta működik itt a Pékség Nagygalomfalván?
2006-ban kezdtünk el itt dolgozni, akkor egy román-magyar vállalkozásként kezdődött, aztán én lassan a magyar partnert kifizettem, kivásároltam, és akkor a saját tulajdonba. A lányom a többségi tulajdonos, és van egy kollégánk, aki legelső perctől velünk dolgozik, neki van 10% üzletrésze.
A munkatársak azok nagygalomfalviak, vagy innen a környékről is járnak?
Nagy többségük nagygalomfalvi és a székelykeresztúri. A galonfalviak közül van olyan, aki első perctől itt velünk munkatárs. Van egy ilyen 60-70% kemény mag, úgymond, aki itt dolgozik nagyon sok ideje, és a többi az ilyen jövőmenő, tehát nyáron szezonban megpróbálnak murkot, epret, málnát szedni, télére visszahúzódnak, de ez a 70% ez itt van. Na most azt kell tudni, hogy itt 80 emberről beszélünk, aki folyamatosan dolgozik, tehát ennek a százalékairól beszélgetünk.
Mennyire jelent problémát az, hogy a munkaerő az időnként vándorol? Mert nagyon sok cégvezetőnek ez elég komoly gondot jelent, hogy kitanítja, tudná csinálni, és akkor ők is elmennek eprészni, ahogy ön fogalmazott.
Igen, ez az egyik legnagyobb problémánk, hiszen én mindig azt mondtam, hogy ez a pék szakma, ez egy nagyon szép szakma, viszont van egy olyan pont benne, amikor az élesztőt beletettük a lisztbe és a vizet. Tehát onnan kezdve ez már egy élő anyag, nem lehet másnapra hagyni, nem lehet halogatni. Ez az egyik oldala, a másik oldala meg minden boltos úgy szeretné, hogy reggel 6-kor, amikor kinyitja az ajtót, akkor ott legyen a friss meleg termék az ajtajában. Na most ez se lehet. Ezért kell nekünk mindig odafigyelni arra, hogy milyen emberekkel dolgozunk. Lehet, hogy most másoknak ez furcsán hangzik, de az esetek nagy részében könnyebb egy olyan embert betanítani, aki életében nem járt pékségbe, mint egy olyannal kezdeni, aki már valami fogalma van akinek, és akkor kezdi, hogy ők ezt nem így szokták, ezt nem így kell, tehát nálunk ezt így szokjuk, így kell csinálni, és akkor ebbe kell belerázódni.
A munkatársakat mennyire lehet egyik munkafázisból a másikba tenni? Mondjuk, hogyha kiesik egyik helyen valaki, akkor át lehet így csoportosítani, vagy vannak olyan részek, amit nem tud bárki elvégezni?
Vannak olyan részek sajnos, hogy a szaktudást igényelnek, itt gondolok a leveles tésztának a levelezésére, gondolok egy pár termékre. Amúgy most az, hogy a kenyér a kemencéből kijön, és akkor annak a haját megverni, azt bárki meg tudja csinálni, de van egy pár olyan fázis, amit nem tudunk. Van egy pár olyan emberünk, akit bárhova teszünk, megállja a helyét.
Gondolom, hogy az elmúlt évek alatt azért a termék skála is bővült, és most már nem csak kenyeret készítenek, hanem sok mást is. Hányféle terméke vannak a piacon?
Körülbelül 70 féle termék van az árajálatunkon. Na most ebből van olyan, ami húzós termék, van olyan, amiből kevesebb van, viszont nekünk az a filozófiánk, hogy aki 3 kenyeret vesz naponta, az is kuncsaft, aki 300-at, az is kuncsaft. Tehát ki kell ezeket az igényeket elégíteni. Itt az egyik legnagyobb problémánk, és gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem az összes többi sütőiparos kollégának, az, hogy volt valakinek egyszer annyi ideje, hogy föltalálta a szeletelőgépet és a nájlonzacskót. Tehát ez a terméknek a legnagyobb problémája, a legnagyobb elrontója. Ugyanis az történik, hogy ahhoz, hogy én szeletelőgépre tudjam tenni azt a terméket, annak 5-6 órát kell hűlni. Tehát indulásból nem friss kell. Utána felszeletelem, bezacskózom, amire kikerül a vásárlónak az asztalára, abból lesz 12-14 órás termék. A másik vetület meg az, hogy mi azért itt nézegetjük, hogy leveszünk a kemencéből egy kenyeret, azt letesszük szépen a polcra, mellé tesszük azt, amit becsomagoltunk, és másnap nagy eltérések vannak az ízek között.
Milyen időközönként kell újítani? A piac mennyire igényli azt, hogy folyamatosan új és új termékkel legyünk jelen?
Mi próbálunk havonta egy-két terméket újítani, ebből kevesebb itt a mi vidékünkön, ami megmarad. Van olyan, ami nagyon szép termék, megkóstolják, de hosszú távon nem működik. Szerencsénk van nekünk azzal, hogy Székelyudvarhelyen van multi, Segesváron van multi, de viszont mi nagy területre szállítunk, ahol nincs. És ott még ez a hagyományos krumplis kenyér, a verthajú kenyér, ez a húzós, tehát ebből nem lehet eleget gyártani, mi nem tudunk eleget gyártani. Ezeket az ilyen divatos kenyereket a falun azért nehezebb bevezetni. Mi az összes adalékanyagot kihagytuk a pékségből. Jönnek ügynökök, hogy van ilyen mix, hogy ebből ilyen kenyeret. Én ezeket gyorsan elküldöm, és azt mondom, hogy mi szeretnénk lisztből kenyeret sütni.
Lehet találni jó minőségű lisztet? Vagy ha pénz van, akkor igen.
Lehet találni, most nevet nem mondok, mert úgy tudom, hogy nem szabad. Nekünk van egy beszállítónk, akivel első perctől dolgozunk. Igaz, hogy 20-25 banival drágábban vesszük a lisztet, mint más, de viszont tudjuk azt, hogy folyamatosan egyforma minőséget kapunk, és ezáltal folyamatosan nagyjából egyforma minőséget tudunk a uncsafnak adni. Hiszen én sokszor vitatkozok itt a tiszteletes úrral, a Galonfalvival, hogy van-e jó kenyér, vagy nincs jó kenyér, vagy van-e rossz kenyér, vagy nincs rossz kenyér. És én akkor azt mondtam, hogy meg kéne kérdezni a mi nagyapáinkat, akik a fogságba hetekig, hónapokig nem láttak kenyeret. Tehát nekem az a véleményem, hogy nincs jó kenyér, nincs rossz kenyér, hanem van sűrűbb érzetű, van barnább, van fehérebb. Aztán ebből válassza ki mindenki, amit akar enni, és nekem meg az a dolgom, hogy annak, aki a galonfalvi kenyeret eszi, folyamatosan próbáljak meg egy hasonló minőséget adni.
Nagyon sokan próbálkoznak pékségnyitással. Ez úgy betesz a cégnek, vagy ha valakinek jó minőségű terméket adunk, akkor azt meg lehet tartani, tehát nem számít, hogy még 20-an körülöttünk kínálják a termékeiket.
Na most ezt a dolgot én megint két oldalról közelítem meg, hogyha valaki hivatalosan pékséget nyit, és befizeti az áfát, befizeti az adót, azzal nincs baj. Annak idején a magyar partneremnek volt a mondása, hogy a tortából egy szeletet kell megenni, mert ha megeszed az egészet, elrontod a gyomrodot. Tehát az a szelet legyen meg minden nap, azzal foglalkozzunk. Itt a nagyobb problémát az jelenti, és sajnos a mi környékünkön elég sokan vannak, akik otthon feketén hétvégeken sütnek, és én tudok olyat, hogy 300-400 kenyeret sütnek meg szombat-vasárnap, és akkor az nem fizet áfát, nem fizet adót, nem fizet a munkás után bért, természetesen, hogy olcsóbban tudja adni a terméket, és ez az igazi konkurencia nekünk.
Meddig szeretné ezt csinálni? Gondolom, amíg bírja, addig nem hagyja. Annak ellenére, hogy elég sok a probléma.
Van probléma, ezeket a problémákat mi már nagyjából tudjuk kezelni. A legnagyobbik probléma az, hogy nincs Romániában egy olyan törvény, hogyha én valakinek valamit eladtam, azt akkor becsületesen kifizessék. Az egyik legnagyobb problémánk a pénzeknek a behajtása. Na de a kérdésre válaszolva, hát még úgy érzem, hogy egy jó pár évig ezt szeretnénk csinálni. Az nagy öröm, hogy itt van a lányom mellettem, ügyeskedik, próbálkozik, elég szabad kezet kap, néha ugye picit a gyeplőt meg kell húzni, meg igazítani kell, de azért úgy látom, hogy jó kezekbe kerül a cég.
Thank you.
Kányádi Ilona vagyok, Nagygalambfalváról. Faluban van egy kézműves üzletünk, Székely kézművesek boltja. 2007-ben nyitottunk meg, ez egy családi vállalkozás. Édesanyám szövőnő, ő kézműves vásárokra jár. Négyen vagyunk testvérek, mindenki valamivel foglalkozik. A férfiak azok ugye szövőszéket készítenek, faragnak, asztalosak. A nővérem az kerámiával foglalkozik, ő is szintén kézműves vásárokra jár, és én pedig itt az üzletben vagyok, és itthon tevékenykedek.
Általában kik állnak meg az üzlet előtt? Kik azok, akiket érdekelnek ezek a dolgok?
Mindenképp magyarországiak szoktak. Ugye most, hogy Kányádi Sándor nincsen többé, hát azóta nagyon sokan jönnek, sok busz megáll.
Általában mi iránt nagy az érdeklődés? A szőttes iránt, a kerámia iránt, a faragás iránt, vagy embere válogatja?
Szép hímes asztalterítők, székelyruha, népviseleti ruhák, meg a szőnyegek, a ronyszőnyegek és a gyapjuszőnyegek, ezek, amik jobban kellendőbbek.
A táborban is oktatja a gyerekeket, de amúgy, amikor nincsen ez a tábor, akkor érdeklődnek-e a nők vagy a gyerekek az iránt, hogy hogy kell szőni, esetleg hogy kell kerámiázni, fiúk esetleg hogy kell faragni?
Nem keresnek fel, de viszont van a faluba, a parókiával szemben egy kézműves ház, ahol télen szoktunk fonóesteket tartani. Ott kipróbálhatják akár a horgolást, a nővérem szokott előre legyártani vázákat, a mintázást is próbálhatják, van, aki köt, és megtanulhatják ott, mert vannak idős asszonyok, akiktől ezt meg lehet tanulni. Ott van egy szövőszék is felállítva, azt is, aki akar, megtanulhatja. Szép estéket ott együtt töltünk, recepteket egymástól megtanuljuk, szoktunk fánkot sütni, és azzal megkínáljuk az embereket.
A faluban sokan vannak, akik még szőnek, vagy esetleg varnak, kötnek?
Nincsen. Mi vagyunk az én családom, más nem.
Meg lehet ebből élni? Vagy még emellett sok mindennel kell foglalkozni?
Emellett sok mindennel kell még foglalkozni. Foglalkozunk is.
Például?
Üzlet van, gazdálkodunk is. Mindent megtermelünk. Mi magunk. Sok lábon kell állni, igen.
Amikor úgy döntöttek, hogy belevágnak ebbe a kézműves házba, akkor mi volt a fő motiváció? Miért hozták létre?
Láttunk benne a jövőt, mert ugye az egész családom ezt szereti, a kézművességet, és hogy azért, hogy mások is ismerjék meg, próbálják ki, hogy üljenek be a szövőszékbe, mert régebb az ők nagyszüleik is ugyanezt csináltak, ebből értek, olyan ház nem volt, hogy ne legyen szövőszék a házba. Télen nem volt más munka, ezzel töltötték az idejüket, és ez volt a megélhetés, mert mindenki saját magának megszőtte a staférungot, megszőtte a ruhát, meg a székelyruhának valót, úgyhogy ez volt a régi mesterség.
Aki ki szeretné próbálni a szövést, vagy a faragást, a kerámia festést, előre be kell jelentkeznem, vagy ha éppen van egy fél óra, akkor is van lehetősége ezt kipróbálni?
Igen, van lehetősége, mert központban van a Székely kézművesek boltja, ha oda bejön, akkor én eljövök vele, és kipróbálhatja a kézművesek házába.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Petre Imre vagyok, Nagy Galanfalváról.
Mivel telnek a mindennapok?
Gazdaság, napi munka.
Nagy ez a gazdaság?
Családi gazdaság, ami azt jelenti, hogy a feleségemmel ketten csináljuk. 17 darab fejüstehen van, 7 darab üsző, amit napi szinten rendezünk. Nagyon sok munka van vele, apósom adott egy tinót, apom adott egy teent, úgyhogy onnan indultunk, 10 évvel ledolgoztunk a pékségbe, azután pedig muszáj önállóvá váljunk, hogyha meg akartuk tartani a gazdaságot, mert nem tudtuk egymás mellett tartani a kettőt. A gazdaság úgy kellett fejlődjön, hogyha ott hagyom a munkahelyemet is, amellé kellett állni.
Volt hagyomány ennek, a család is gazdálkodott régebben? Mind a két család, a felesége családja és az ön családja is?
Gyermekkorom óta 3-4 éves gazdák volt a kapu még. Apósomé pedig az nagyobb, ami azt jelenti, hogy 5-6 tehen, pedig 100 rabjú mellett gazdálkodtak. Feleségem is már tudta, hogy körülbelül mivel kell szembeállni.
Mekkora területen termeli meg az állatoknak a takarmány?
Körülbelül a 25 hektár, 30 hektár területen gazdálkodunk, amit bérelek, sajnos nem a saját tulajdon. Amit bérelek az olyan gazdáktól, akik már nem dolgoznak a földeken, az idősebbektől bérelem, és fizetek normális összegeket, amiért tudjak megtermelni az összetakarmányt a téli időszakra. Nyári időszakra pedig kint vannak a legelőn, ami azt jelenti, hogy nem külön csordába, hanem falu közösségben vannak, csordába vannak a marhák. Fizetem a bért normálisan, nem tudunk külön legelőt teremteni a saját állománynak, mert még a faluban annyi van, hogy így közösen tudjuk megoldani.
Sokan gazdálkodnak?
Van gazdaság, csak annyi, hogy nem ilyen nagy tömbben, hanem ilyen 3-4 tehenyes, ami még hazajárnak a faluba, az enyémek mondjuk, hogy kín vannak, nem járnak haza, kín fejek, kín dolgozunk, onnan mennek a csordába, mindent onnan oldanak meg.
Minden szükséges gép megvan, vagy még kézi erőt is használnak, mondjuk kaszáláskor, fejésnél?
Kézi erővel annyi van, hogy rengeteg olyan helyünk van, ahol nem tudjuk a traktorra megcsinálni, kicsi géppel pedig muszáj lekaszálni a területet, mert az ember a legjobb takarmány nem szeretné ott hagyni, és azt kézi erővel csináljuk meg, és nagyját pedig a traktorral csináljuk. És a fejés pedig generátorral működik, fejőgép van, ugye tejkontrollos vagyok, és szívesen csináljuk, mert szeretem csinálni.
Hova adja le a tejet?
A keresztúri tejgyárhoz adom a tejet, amiért részvényes vagyok, részvényt kellett vásároljak ahhoz, hogy tejemet tudjam értékesíteni jobban. Eddig nem lehetett az elmúlt években beszállni a részvényt vásárlásba, de annyi részvényt tudtam venni, hogy valamennyi százalékkal jobban fizetik a tejet. Csak problémák vannak, mert nincs időben a fizetésünk, sajnos.
Nem gondolkodtak abban, hogy fel is dolgozzák a megtermelt tejet, és akkor talán jobb lesz az értékesítés?
Itt falu szinten annyira nem tudjuk értékesíteni a terméket, messze kéne elvinni. Ketten vagyunk, mindent megcsináljunk, az nem fogtunk, csináltuk elején. Csináltunk üstölt sajtokat, meg olvasztott sajtokat, mindenféle, de viszont ott se voltunk, ahol addig. Azt lehet mondani, hogy így jobbnak láttam azt, hogy az ember, amikor nem kénódik, nem dolgozik vele, előbb-utóbb csak kifizetik, és csak jobb lesz.
Pályázási lehetőségeket kihasználja, vagy inkább saját zsírból próbál megélni?
Mindenféle pályázat lehetőséget kihasználtam, én onnan indultam ezelőtt 7 esztendeje, 2013-ban csináltam egy 112-ös pályázatot, amit hál' Istennek meg is nyertem volt. Abból csináltam a cégemet, abból csináltam a gazdaságot, és utána pedig folyamatosan nőtt az állomány, 15 felé kerültünk, hál' Istennek, és akkor jött a tejkontrollos, csak sajnos későbben egy kicsivel, mert elején könnyen volt bejutni, de viszont féltünk attól, mert nagy volt a kritérium, és nem mertünk beleállni, pedig lehetett volna.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Nagygalanfalván készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.